Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk fennállva a mi Urunkat, Istenünket. 72. Zsoltárunkat keressük meg. 6. és 10. versszakát énekeljük, tehát a 6. és a 10. A 68-at, és bocsánatot kérek, hogy szívkeblő voltam. Ha tudunk, osztozzunk meg rajta, ahol esetleg több van, ott itt ebben a régióban hiányos egy picit. Tehát, hogyha valaki tud adni még éneklapból másoknak, akkor ezt megköszönjük. 68-as ének. Máté, hogyha ide hozod előre, azt megköszönjük, és apával nézed együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jöjj az Úr, vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes 4. könyvében, a 4. könyv 15. fejezetében, a 21. verstől, vagy a 15. fejezet első versétől a 21. terjedő szakaszban. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: amikor bementek arra a földre, amelyet nektek adok, hogy ott lakjatok, és tűz áldozatot készítetek az Úrnak, égő áldozatot, vagy véres áldozatot, fogadalom teljesítésére, önkéntes áldozatként, vagy ünnepeiteken, amikor marhát, vagy jufélét készítetek, kedves illatul az Úrnak, akkor az, aki bemutatja áldozatát az Úrnak, mutasson be étel áldozatul 1/10 véka finom lisztet, 1/4 hin olajjal gyúrva. Ital áldozatul pedig 1/4 hin bort készítsen az égő áldozathoz, vagy a véres áldozathoz bárányonként. A koshoz étel áldozatul 2/10 véka finom lisztet készíts, 1/3 hin olajjal gyúrva. Ital áldozatul pedig 1/3 hin bort mutass be kedves illatul az Úrnak. Ha marhát készítesz égő áldozatul, vagy véres áldozatul, egy fogadalom teljesítésére, vagy béke áldozatként az Úrnak, akkor mutasd be a marhán kívül étel áldozatul 3/10 réka finom lisztet, fél hin olajjal gyúrva, ital áldozatul pedig mutasd be fél hin bort. Kedves illatú tűz áldozat ez az Úrnak. Így kell tenni minden egyes vikánál, minden egyes kosnál, junál vagy kecskénél. Ahányat csak készítettek, mindegyiket így készítsék el. Minden közületek való így készítse el ezeket, ha kedves illatú tűzáldozatot mutat be az Úrnak. Ha pedig jövevény tartózkodik valaki nálatok, vagy későbbi nemzedékek idejében lesz majd közöttetek, és kedves illatú tűzáldozatot készít az Úrnak, úgy készítse el ő is, ahogyan ti készítettétek. A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rátok, és az ott tartózkodó jövevényre. Örök rendelkezés legyen ez nektek, nemzedékről nemzedékre, olyan legyen a jövevény az Úr előtt, mint ti. Ugyanaz a törvény és ugyanaz az előírás vonatkozzék rátok, és a közöttetek tartózkodó jövevényre. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, mondd meg nekik: amikor bementek arra a földre, ahova beviszlek titeket, és esztek majd annak a földnek a kenyeréből, akkor mutassatok be felajánlást az Úrnak, tésztátokból készült első lepényt mutassátok be felajánlásként, szérűről vetett felajánlásként ajánljátok föl. Az Úr, az első tésztát adjátok felajánlásként az Úrnak, nemzedékről nemzedékre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te a Szentségnek ura vagy. Angyalok, szeráfok vesznek körül téged, és dicsérnek, magasztalnak, áldanak. És hálásak vagyunk mi is, Urunk, hogy a te fiadon keresztül, az egyszülöttön keresztül mi is bekapcsolódhatunk a neked szóló állandó dicséretmondásba, szép ünnepi Isten tiszteletbe, téged magasztaló áldásmondásba. Urunk, ne engedd, hogy a te fenséged és tisztaságod idegen legyen a mi számunkra. Akkor se engedd, hogyha mi hozzászoktunk a középszerűséghez, hozzászoktunk a bűnhöz. Akkor is, hogyha mi már nem készítünk áldozatokat, nem gyúrunk tésztát, vagy nem ajánlunk neked bakot, marhát, bikát. Hogyha mi nem hintjük meg vele az oltár szarvát, és akkor sem, hogyha mi már csak a közösségi étkezést is valamifajta profán dolognak tartjuk, jobb azon mi hamarabb túlesni. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy engedd, hogy ne fusson el a mi gondolatunk, szemünk a te igéd felett, engedd, hogy megérítsen lelked által bennünket, vezessen Krisztushoz, a megöletett bárányhoz, életünk Urához, hogy nem felesleges és nem hiába való semmi a te igédben. Lehet, hogy nem minden nap ezt olvasnánk, bevalljuk neked, de szívünkre szeretnénk a te üzenetedet megérteni és meghallani. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, mutass rá a mi bűneinkre, vezess el Krisztushoz, a bűnbocsánat egyedüli forrásához, és szólj hozzánk a te lelked által. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 173. énekünket énekeljük. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található a zsidókhoz írott levélben, a 10. fejezetben, a 10. verssel kezdődő szakaszban. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez a szövetség, amelyet kötök velük, ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor olvassuk közösen a Szentírást, olvassuk Mózes 3. könyvét, vagy éppen olvassuk most Mózes 4. könyvéből a 15. fejezetet, és mikor az ószövetségi kultuszi törvényekhez érünk, vagy rituális törvényekhez érünk, akkor nagyon könnyen, bevallom én magam is, reflexzerűen rapozunk, áthutjuk a szöveget, próbálunk belőle valami kis apróságot megfogni, megérteni, de valahogyan maga az áldozat, minthogyha ebben az összefüggésben hiányozna a mi fogalmi szókészletünkről. Más tekintetben majd utalok rá, hogy igen, de így véres áldozat, vagy illatáldozat, égő áldozat, szinte megszámlálni sem tudjuk, hogy hány féléjét olvassuk itt Mózes 4. könyvének a 15. fejezetében. Ráadásul ez a történet megelőlegzi azt, hogy majd, hogyha bemész arra a földre, amelyet ígéret földjének neveznek, majd ott kell ezt gyakorolnod. Hogyan kerül ide ez a fejezet? Miért jelenik meg itt, ahol valljuk be őszintén a rendszeres biblia olvasó is csak olyan idegen, mondjuk így most a szó nemes értelmében, olyan betoldás jellegűnek tűnik. Mintha megszakítaná azt a folyamatot, amellyel eddig találkoztunk a számok könyvében, a számadásnak a könyvében. Hát azt olvassuk inkább, hogy ott a pusztában mi az, ami történik. Bamidbar, mondtam a múlt héten is, amikor éppen nem az áldozatról, hanem az áldásról volt szó. Most, kedves testvérek, azt kell mondanom, szinte megismételve mindazt, amit a múlt héten mondtam a bevezetőben, a pusztában válnak el a dolgok egymástól. Az ember életének vannak ilyen sivatagos időszakai, amikor tisztában látja a dolgokat, mint másik. Amikor kevesebb a víz, vagy kevesebb a kenyér, most nem is a szószoros értelemben kell erre gondolnom, de van, amikor a szószoros értelemben is igaz ez. Mondjuk így, hogy a pusztában nincsen kapaszkodónk. A pusztában a dolgaink másképpen működnek, másképpen, mint ahogyan megszoktuk volna. Ott elválnak egymástól a dolgok. A pusztában való lét arról is szólt Izrael számára, hogy egy nemzedék, amely idegen környezetben, a szolgasságon nőtt föl, vajon tud-e szabad emberként, gondolkodó emberként Isten vezetésében élni? Vagy csak addig volt fontos Isten, amíg az életüket valami megterhelte, valami nyomorúság terhelte meg. És engedjétek meg, hogy jobban értsük ezt a fejezetet, de nem szeretnék szószátyár lenni, egy pillanatig azért vissza kell tekintenünk a korábbi ige szakaszra, a tegnap olvasott igére, amely bennem egy furcsa késztetést gerjesztett. Az elmúlt napon olvasott ige a Mózes 4. könyvének a 14. fejezete arról beszél, hogy Isten kimondja, hogy meghallottam a ti zúgolódásotokat. Meghallottam a ti pereteket. Meghallottam azt, hogy nem vagytok elégedettek. Meghallottam, hogy nektek nem jó a szabadság. Meghallottam, hogy ti visszakívánkoztok Egyiptomba, a szolgaságba. Meghallottam, hogy nektek jobban esik a fizikai nyomorúság. Meghallottam az Ószövetségben valahogyan összeragad Egyiptom neve a bűnnel, hogy nektek az jobb volt. Kiszámítható volt. Milyen furcsa. Mózes második könyvében, a harmadik fejezetben épp a fordítottját olvassuk. Azt olvassuk ott Mózes előkészítéseként, Mózes szabadítása előkészítésekor. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban is, meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Isten odafigyel az emberre. Egyiptomban nyomorúság, sanyarúság, kiszolgáltatottság, de valami fajta átlátható környezet, kevés ennivaló, sok botütés vagy korbás, de legalább kiszámítható, hogy lesz reggel, meg lesz este, itt a pusztában pedig csak kizárólag zúgolódás, morgolódás, vád Istennel szemben. Egyszer csak Isten azt mondja, meghallottam most már ezt is. Meghallottam, hogyan perelsz velem. Meghallottam, hogy mi a bajod velem. És azt mondja Isten, hogy ha elhagytok engem, akkor megvernek azok, akik ott vannak előtte. Tehát nézd, ott vannak az ellenségeid, szálljátok bele harcba, és majd meglátjátok, hogy padlóra kerültök. És a 14. résznek ez a vége, hogy az ember azt mondja, hogy most már szabad vagyok, megerősödtem, most már az Isten nélkül is sok mindent megtehetek, és a 14. résznek az utolsó sorai arról szólnak, hogy elkergették őket. Fölmentek a hegyre, hiába mondta Mózes nekik, hogy ne tegyétek, de én megmerem tenni, én az Istennel szemben is megmerem tenni. Azzal találják szemben magukat, hogy veszítettek. Nem úgy van, mint korábban. Kedves testvérek, ekkor az ember ösztönösen érzi azt, hogy nem két egyenlő félről van szó, amikor az Isten és az ember szóba áll egymással. Az áldozat pedig bármilyen furcsa ennek a találkozásáról szól. És azért van ide leírva. Szól arról, hogy az ember megérkezik a hétköznapok világából, ezt úgy hívjuk, hogy a profán világból, és egészen egyszerűen oda kéne járulnia az élő Isten elé, de a kettő között minőségi, mennyiségi különbség van. Valahogyan ezt át kellene hidalni. Hogyan tudok én oda járulni az élő Isten elé? Hogyan lehetne hidat készíteni az életünkbe? Mert, testvérek, nem igaz az a mondat, amit mi leegyszerűsítve értünk, hogy mi protestánsok, nekünk nincs közvetítőnk az Atyához, nincsen. Mi odaállhatunk, bátran oda mehetünk az élő Isten. Nem így van. Nem úgy van, hogy mi kikerülhetünk bárkit és bármit, és beléphetünk a mi felséges atyánk, mondjuk így a képpel, királyunk tróntermébe. Nem úgy van, hogy mi kinyithatjuk az ajtót, és akkor ott vagyunk. Ez lehetetlen. Ne gondoljuk, hogy mi protestánsok, reformátusok már felszabadultunk ez alól. Nekünk is van közvetítőnk. Az egy. Az egyetlen egy, Jézus Krisztus. És nem úgy van, hogy a mi imádságunk közvetlenül odaszáll az Atyához, hanem Jézus viszi oda a mi imádságainkat, a mi mennyei Atyánk elé. Ennek a feszültségéről és ennek az öröméről szeretnék ma szólni néhány mondatban, testvérek, hogy az ószövetségi ember hogy gondolta Krisztus nélkül, hogy az Atya tróntermébe belép, és hogy mi hogyan léphetünk be Krisztus által a mi mennyei Atyánknak a tróntermébe. És nem úgy van, kedves testvérek, hogy az egykoriaknak volt egy kultuszuk, volt egy istentiszteletük, és abban minden rendben volt, és nekünk is van egy kultuszunk, egy istentiszteletünk, úgy szoktuk mondani, hogy mi itt, akik egybe vagyunk, főleg az erdélyi testvéreinknek a bűnvalló imádságai miatt, hogy összegyűltünk az angyalok és mennyei seregeknek a társaságában, ami Úrunk Istenünk előtt. Hát nem úgy van, hogy mi csak itt a Csobánka istentisztelettel, meg a Pomáz istentisztelettel ott vagyunk, a mennyei Atyánk istentiszteletében. Csak is Krisztuson keresztül. Ha itt nincs jelen Krisztus, akkor ne gondoljuk, hogy mi részesei vagyunk a mennyei Isten tiszteletnek, vagy olyan a mennyei Isten tisztelet, amilyennél a lelkészetek teszi, hogyha nincs itt Krisztus. lehet itt sok mindent csinálni, csak hogyha nincs jelen közöttünk, ami megváltunk, akkor nem vagyunk bekapcsolódva a mennyei Isten tiszteletbe. Hogy is van ez? Úgy van ez, szólok először, hogy az áldozat az Ószövetség világában összeköti valahogyan Izraelt az élő Istennel, és az áldozat átszövi a mindennapokat. Hallottuk az igéből is, hogy vannak reggeli, esti áldozatok, vannak mindennapi áldozatok, valamikor állatokat kell áldozni, valamikor pedig elég a föld terméséből hozni, tésztát gyúrni, illatáldozatot bemutatni. Aztán vannak alkalomhoz kötött áldozatok, amikor fel kell a szülő édesanyja, vagy fel kell a beteg a betegágyából, amikor bármilyen különleges dolog történt az életében, akkor az ember áldozatot mutatott be. Vannak a Szentírásban olyan áldozatok, amelyek egyszer történnek meg. Például áldozat az, amit Noé mutat be, miután véget ér az özönvíz. Aztán vannak olyan áldozatok, amikor nagy hála örömért róják le ezt. Ilyen volt például Salamonnak a nagy áldozata, amikor trónra került, és megszilárdította a trónját a külső és a belső viszályok után. Aztán van olyan áldozat, kedves testvérek, amely ajándék jellegű. Olvassuk is az Új Szövetségben ezt a héber szót, az ajándék szót, ez a korbán. Erre utal Jézus egy alkalommal, hogy amikor viszed a te ajándékodat az Istennek, a Károlinak így fordítja, amikor korbánt viszel az Istennek, de nem mérsz be a te szüleidhez, és azt mondod, hogy ez fontosabb, ez az ajándék, akkor Jézus megrója az embert. Aztán van olyan áldozat, ami véres áldozat, és vér nélküli áldozat. Aztán van olyan áldozat, amelyet nem is nagyon értünk, most nem fogom kifejteni Kain és Ábelnek az áldozatát. Szóval tele van az Ószövetség törvény szerinti áldozattal, és tele van avval az áldozattal, amikor az ember valahogyan megpróbálja Istennek a tartozását, érzését, háláját, kérését elmondani. Az áldozatoknak van olyan része is, amely közösségteremtő áldozat volt. Nagyon fontosak ezek az áldozatok. Amikor egy részét tették csak oda az oltárra, a másik fele pedig egészen konkrétan a családé volt, megehették, együtt lehettek, összehozta tulajdonképpen a családnak apraját és nagyját. Ilyen például az, amikor Jákob és az ő apósa Lábán elbúcsúznak egymástól, meg is beszélik, hogy nem tartoznak egymással semmivel. Aztán, hogy a történet más lett, a folytatása, azt most nem hozom ide, de mégis egy nagy családban mindenkinek megvolt ott a helye. Közösségi áldozat, amit a mi fordításunk legtöbbször béke áldozatként jelenít meg. Tehát az a lényeg az áldozatokból most elsőre, kedves testvérek, hogy az áldozat, az áldozati állat összeköti őket Istennel, és összeköti őket egymással is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, kedves testvérek, hogy megértsük ennek az örömét. Hogy az ószövetségi ember az életét nem Istenen kívül képzelte el. Hogy nem úgy választotta el a világot, mint ahogyan mi elválasztjuk, hogy van a vasárnapi világunk az Istennek a színterében, és van a hétköznapi világunk. Hanem minden esetben tudta, hogy az élete, minden területe, a munkája, a tanulmányai, az imádságai, az mind-mind Isten előtt zajlik. Hogy Isten nem rekeszthető ki a hétköznapokból. Talán ez lehet az első tanulsága az áldozatoknak nekünk is, hogy Isten nem rekeszthető ki a hétköznapokból, nem rekeszthető ki a fájdalomból, és nem rekeszthető ki az örömből is. Nem úgy van, bocsássatok meg, majd a harmadik példa az enyém lesz. Nem úgy van, hogy a templomok világában, az imaházban megfogadom azt, hogy az üzleti életben, vagy a hivatásomban ott tisztességes leszek, és amikor kilépek az ajtón, akkor meg belém tódulnak azok a gondolatok, hogy finoman fogalmazzak, hogy lehet mondjuk az adót optimalizálni, hogy lehet a munkámat optimalizálni. Itt vasárnap még igen, a hétköznapi életben nem. Vagy nem úgy van az, hogy eldöntöm, hogy én sohasem fogok csalni az iskolában, itt a templomban megfogadom, és amikor pedig az első alkalom kínálkozik, akkor bocsánatos bűnnek gondolom. Nem ezek ellen szeretnék szólni, nem moralizálni szeretnék, félre ne értsétek. Azt szerettem volna elmondani, hogy ez egész életem az Isten szinte erelőtt zajlik. És hadd mondjam, hogy nekem sem könnyű. Nekem sem könnyű. Azért szeretettel és szeríten, de a feleségem el szokta mondani, hogy te erről prédikáltál. Most mit csinálsz? Mit csinálsz? Én ezt hallottam tőled vasárnap. Most mit csinálsz? Ne gondoljátok, hogy könnyebb. Nem moralizálni szeretnék, hanem bűnt vallani, hogy nekem sem könnyű. De ebből az ószövetségi történetből az első, amit megtanulhatunk, az, hogy életünk egészen az Isten szín előtt van. És ezelől nem bújhatunk ki ma sem. A második, amit szeretnék elmondani, ez inkább csak egy megkülönböztetés lesz, az, hogy az áldozatok a Szentírásnak az egészében mégsem egyetlen egy kaplafára íródnak meg. Hiszen említettem már, hogy a legnagyobb gyűjteménye az Isten eléi hárulásnak, az áldozatnak Mózes harmadik könyvében van, de összességében mégis azt kell mondanunk, hogy Isten Mózes harmadik könyvében és a felolvasott ige részben, itt a 4. rész 15. fejezetében csak rendszerezi az áldozatokat. Nem ő kérte az első áldozatot. Nem megyek bele, hogy a zsidó misztika mit mond az első áldozatról, de azt azért látjuk mi is az Ószövetségből, hogy az első áldozatok egyike az Kain és Ábel áldozata volt. Ott még szó sincsen törvényről, szó sincsen kultuszról, szó sincsen előírásról. Ott valami fajta belső szükségszerűségről van szó. Hogy az Istentől elszakadt ember valahogyan felvegye a kapcsolatot Istennel. Ádámnak és Évának nem volt szüksége ilyen áldozatra, hiszen Isten ott járt köztük. De amikor elszakadt az ember az Istentől, valahogyan szerette volna újra és újra megszólítani. Az édenfái között ez még nem kérdés, utána azonban már mindent megmozgató probléma, hogy a csetlő botó ember valahogyan Isten színe elé járuljon. És így olvassuk ezt az ősatyáknál is, így olvassuk Ábrahámnál, így olvassuk ezt Jákobnál, így olvassuk ezt Izsáknál is. Valahogy hálánkat, hódulatunkat kifejezni az élő Istennek. Miért fontos az áldozatnak a rendszerezése az Ószövetségben? Azért, mert kizárólagossá tette, hogy csak Izrael népe csak Istennek áldozhatott. Nem áldozhatott pogány istenségeknek, nem áldozhatott különböző elveknek, gondolatoknak, csak is az élő Istennek. Nincs más Isten, ne hódoljatok másnak. Nem tartoztok senkinek, semmivel, csak velem van dolgotok, mondja az élő Isten. Aztán azt is tudatosítja Isten az ő népével, hogy amikor áldozatot visznek, akkor hát csak azt tudják vinni, amit Istentől kaptak. Ugyanis Istent az áldozattal nem lehet lekenyerezni. Ez nagyon fontos. Az Ószövetségben is ez tiszta ügy. A pogányságban volt az, hogy latinul, hogy do ut des. Adok, hogy adjál. Megnyerlek téged, hogy te is visszaad nekem valahogyan ezt az életemből. Némiképpen azért gondoljuk végig, megkísérti ez a mai világunkat is. Emlékszem, azt mondta egy édesanyja most már körülbelül 10 évvel ezelőtt a konfirmációval kapcsolatban, amikor a fia megrestült és nehéz helyzetbe került, fölhívott telefonon, és azt mondta nekem, hogy tiszteletes úr, nemhogy örülne az egyház, hogy még valaki eljár konfirmációs órákra. Nemhogy örülne a presbitérium, hogy ez a gyerek kiszakítja az idejéből azt az egy órát. Adok, hogy adhass. Örüljön az Isten, hogy oda borultam elé, hogy oda vittem az én áldozatomat. Az 50. Zsoltárban nagyon frappánsan elmondja a Szentíró, te akarsz engem lekenyerezni, mondja az élő Isten. Te, hát enyém az erdő, enyém a föld, és minden, ami azon van. Ha éheznél, nem szorulnék rád, ha szomjaznék, nem szólnék neked. Mert enyém minden ezen a földön, azt csinálok vele, amit akarok. Hát ember, te azt hiszed, hogy tudsz nekem valamit azzal, és el tudod velem intézni így az ügyedet? Isten tudatosítja nagyon világosan, hogy maga és népe között körében nincsen önálló élet. A harmadik, amit megtanulhatunk az Ószövetségből, hogy az áldozata sohasem egyedüli dolog. Nem arról van szó, hogy áldozott valaki valamit, hanem ott volt benne a bűnvallás, a hitvallás, ott volt benne az imádság, vagy ott volt benne a böjt is. Nem önmagában álló kultuszi cselekmény volt. És a negyedik fontos dolog, amit ki kell mondanunk ma is ebben a világban, az, hogy nem kapcsolódott az áldozathoz a jóslás. Az idegen népek életében bizony hozzá kapcsolódott a jóslás. Amikor megbontották az állatot, akkor azt kutatták, hogy milyen lesz a jövő. A pogány népeknek ez mind-mind fontos volt. Az ötödik pedig, amit ki kell mondanunk, hogy nem volt benne sohasem ember áldozat. Isten nem engedte meg a pogányságtól eltérően az ember áldozatot. Kedves testvérek, az áldozati kultusznak persze volt egy üressége is. A formalitás. Hogyha valaki úgy érezte, hogy elvitte az áldozatát, a gerincét, vagy a kost, vagy az egyéves hibátlan bikát, és feláldozta, akkor ezzel elrendezett mindent. Megtörölte a kezét, és ezzel, Uram, elintéztünk mindent. Rendben van minden. Mert a vér mindent elintézett. Főleg a proféták küzdöttek ezzel az Ószövetségben, hogy ebből kimozdítsák mindig a választott népet. Kedves testvérek, amikor idáig eljutunk, akkor még mindig csak a felszínt kapargatjuk. Mert milyennek az értelme a mi időnkben? Elmondtam, hogy nincsen. Vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nincsen sok. Mégis talán érezzük mi is az életünkben azt, hogy a szent és a profán az nem keveredhet. Érezzük, hogy milyen választóvíz van a kettő között. Amikor az Ószövetség népe az áldozathoz elérkezett, akkor a határhoz érkezett el. Mert a lényeg az sohasem az áldozatban van, hanem abban, ami utána történik. Isten cselekedetében. És valljuk be őszintén, ezt mondják a keresztény ószövetségi tudósok is, hogy az áldozatot mindig valamifajta titokzatosság követte. Mert nem az áldozaton volt a lényeg, hanem az Istennek a cselekvésén. A titokban, Isten jelenlétében. Az Ószövetség csak idáig jut el, a titokig, hogy valami történik az Istenben. És mi van velünk, kedves testvérek? Az elején már mondtam, hogy mi is, amikor megérkezünk a szentségesnek a határához, mi is valahogyan úgy érezzük magunkat, mint ahogyan Mózes érezte, hogy le kellene vetni legalább lelkiképpen a mi sarunkat. És el kellene távolodnunk nekünk, a mai embereknek attól, hogy az áldozat, amit mi hozunk, az a szeretetünknek a hitelesítője. Nagy kérdés ez, hogy a mi áldozatunk, amit hozunk, az a szeretetünknek a hitelesítője. Hogy szoktuk mondani? Áldozatot vállalok a családomért, mert szeretem őket. Áldozatot vállalok a gyülekezetemért, mert szeretem őket. Áldozatot vállalok egy településnek a gondozásáért, mert szeretem a reánbízottakat. Mi valahogy így gondoljuk el, hogy az áldozatunk nem a véres áldozatunk, mert szó sincs véres áldozatról, hanem az, amit mi áldozatnak gondolunk az életünkben, az hitelesíti a szeretetünket. Nem erről van szó a Bibliában. Nem a szeretetünk hitelesítéséről van szó, hanem a bűnünknek a következményéről van szó. És ebben nem akar az ember ma számolni, hogy az áldozat az a bűnös embernek a következményei miatt van. És szükséges az áldozat. Mert áldozat nélkül nincsen vallás. Nincsen. Az ószövetségi könyvek arról beszélnek, kedves testvérek, hogy a bűn foglalja magába a büntetést is. A mai világ pedig azt gondolja, és azt mondja, hogy a bűnt nem hordozza magában a büntetés, hanem a lelepleződés hordozza magában a büntetést. Amikor kitudódik, akkor lesz büntetés. De az Ószövetség arról beszél, hogy a bűnben élő ember a bűn miatt kell, hogy számoljon a bűnnek a következményeivel. Szó sincs arról, hogy majd amikor kiderül, nem véletlenül mondja Jézus, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágban jutnék. Ezzel csak a lelkiismeretünket tudjuk elaltatni, hogy azt mondjuk, hogy a bűnnek csak akkor van következménye, hogyha kiderül. Hányszor történt már meg ez az életünkben, hogy azt gondoltad, hogy nem fog kiderülni, és az ember azt mondja rá őszintén, hogy igen, azt gondoltam. Önmagamnak ellentmondó mondatba kezdek. Nagyon háborog belül a szívem, és mégis nézem azt a televíziós műsort, ahol kisgyerekeket csalnak csapdába, hogy elkövessenek valami csintalanságot, egyszerű dolgot, és akkor a szüleik pedig videóról nézik, hogy ezt most meg fogja csinálni a gyerek, vagy nem. És ott szavaznak rá, hogy ez a gyerek most kicseréli az ajándékot, vagy nem cseréli ki az ajándékot. Megfogja a virágcserepet, vagy nem fogja meg a virágcserepet. És így vagyunk mi felnőttek is, ne gondoljuk másképpen az életünket. Hogyha bekameráznák a mindennapjainkat, akkor sokkal nehezebb helyzetben lennénk. Mert mi már abban gondolkodunk, hogy ha kiderül, akkor bűn. A Szentírás azt mondja, hogy a bűn nagyon radikális dolog, és hordozza magában a büntetést, és ebben nem lehet élni, és nem lehet a bűnben meghalni.
És az áldozat pedig azt jelenti számunkra, hogy Isten cselekszik, Isten lép be, nem mi, hanem Isten. Nem arról van szó, hogy nekünk kell engesztelést szereznünk Istennél, hogy nekünk az életünk jobb legyen, hanem Isten szerez engesztelést értünk. Ő az, aki dolgozik érted. És ezért küldi az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És ezért Jézus számunkra az áldozati bárány. Ezért Jézus az, akiről azt mondja kerek perec keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ezért beszél a kultusz nyelvén a Jelenések könyvének szerző János, hogy íme a megöletett és feltámadott bárány. Mi odáig tudunk eljutni, hogy a keresztre juttatjuk, Isten pedig odáig tud eljutni, hogy Krisztus, ami húsvéti bárányunk, hogy elkerüljön bennünket Istennek az ítélete, az ő áldozata nélkül nincs ma sem Isten tisztelet. És halljuk, és ez a mi örömhírünk, és ez a mi protestáns egyik mag gondolatunk, hogy Krisztus áldozata egyszeri és tökéletes áldozat volt, és ezért nem kell megismételni. Nem azért, mert nincs a mi keresztény életünkben áldozat, hanem azért, mert Krisztus egyszer s mindenkorra minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Hát ezt készíti Isten nekünk. És ne lapozzuk át ezeket a verseket még akkor sem, hogyha idegenül csengenek a fülünkben, az enyémben is. De Krisztusra mutatnak az egyetlen egy áldozati bárányra, és azt tanulhatjuk meg az áldozattal kapcsolatban, most Krisztus áldozatával kapcsolatban, hogy olyan lehet, mint a mi jegygyűrünk, nincs is itt a jegygyűrű, megfogta, levette a borotválkozást, nem, majd felveszem. A jegygyűrünk, hogy automatikusan megnyomtam. A jegygyűrünk, ami arra emlékeztet, hogy kihez tartozunk. Hogy kihez tartozunk. Hogy ki az, aki szeret bennünket, és most már kultuszéképpen mondom, ki az, aki megváltott téged az ő vérével. Emlékeztessen bennünket így Krisztusra, az Ószövetség áldozata. Amen. Fennállva válaszoljunk, testvéreim, az igére. 184. dicséretünket énekeljük el. Szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy
Te mindent megtettél értünk, hogy megváltsd a mi életünket. Beavatkoztál a mi mindennapjainkban, hogy a bűnt és annak következményeit elvedd a mi életünkből. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. És köszönjük, hogy megtanulhatjuk, hogy minden ezen az égen és ezen a földön a te színed előtt történik, hogy nem hagysz magunkra, hogy cselekedtél értünk. Egyszerre és tökéletesen megváltottad a mi életünket. Add, hogy Krisztus úgy kísérjen bennünket a mindennapok világába, mint ahogyan az emlékezet szeretet jegyeit hordozzuk önmagunkon. Imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért, apraiáért, nagyjáért. Fönyörgünk, Urunk, a jövő hétért adj méltó emlékezést mindannyiunk számára, bűnbánatot urvacsorai közösségedre készülve. Imádkozunk hozzád az előttünk álló alkalmakért, a gyermekszolgálók továbbképzéseért. Könyörgünk, Urunk, az ifjúsági találkozóért. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden gyülekezeti, közösségi megemlékezésért. Mai vasárnapon könyörgünk, Urunk, a Tajutótfalusi Református gyülekezetért. Kérünk, hogy áld meg a mi pihenésünket is, adj gyermekeinkkel, szüleinkkel való találkozási alkalmat. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, adományát és minden segítő jó szándékát. Szeretettel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma. Szeretettel ajánlom a testvéreknek, és egyben azt javaslom, hogyha valaki szeretne hozzájárulni az újság következő számának a megjelenéséhez, akkor ezt megteheti. Most 500 forinttal, kicsit keskenyebb az újságunk, csak 32 oldalas lett, úgyhogy 500 forinttal tehetjük meg mindezt. Kedves testvérek, október 27-én Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó lesz Szentendrén, erre tudtunk jelentkezni a héten. 27-én Pomázon temetőtakarítást is hirdetünk, várjuk azokat, akiknek szerettei a pomázi temetőkertben nyugszanak. 28-ai vasárnapunk nem csak ünnepi vasárnapunk, vasárnap gyülekezetünkben, amikor az újvóért adunk hálát, hanem egyben zsinatunk határozatának értelmében egy kiemelt gyülekezetnek gyűjtünk, kötelező persejezésünk lesz. Ebben az esztendőben a kedvezményezett a keszthelyi református egyházközség, akik most nem új templomot építenek, hanem a 10 éve teljesen használhatatlan állapotú templomokat tervezik felújítani. Erre készítjük majd el jövő héten persejes adományunkat. November 3-án női csendes nap lesz Pátyon, címe Félelem helyett bizalom. November 4-én 16 órától Budakalászon Krisköri presbiteri találkozó lesz, a témája ifjúság a gyülekezetben. Gyülekezetünkben pedig november 11-én lesz az időközi választás. Alkalmunkat hirdetem. Hétfőn énekari próbánk és imaóránk elmarad, Kedden 8 óra 45 perckor találkozik énekkarunk Kárászon, a Biblia óránk Csobánkán elmarad, és a Kék Kereszt alkalom is elmarad. Szerdán 10 órakor Biblia óránk lesz a Pomázi Idősek Otthonában, és 18 órától bűnbánati alkalmat tartunk Pomázon. Csütörtökön 6 órától bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, pénteken 17 órától gyermekmunkás képzés lesz a gyülekezetünkben, és 18 órától pedig bűnbánati alkalmat tartunk a templomban. Szombaton gyermek szolgálóknak a továbbképzése lesz Pomázon, vasárnap pedig 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, úrvacsorai közösségben, 10:30-tól pedig Pomázon. A 10:30-es pomázi alkalmunkon gyermekeink fognak majd szolgálni, egészen pontosan konfirmandusaink szolgálnak a gyülekezetünk közösségében. Szeretettel és Isten iránti hálával jelzem, hogy a múlt heti hálaadó alkalmunknak az adománya Csobánkán 339.000 forint volt. Isten áldása legyen az adakozó testvéreknek az életén. Alkalmunk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg. A 198. dicséretünk lesz záró énekünk, mind a három verszakát énekeljük el. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztorát.